Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
A bizottsági struktúrában sikerült megállapodni, jelentette be a Tiszapárt leendő frakcióvezetője az országgyűlés alakuló ülését előkészítő második egyeztetés követően. Bújdosó Andrea konstruktívnak nevezte a tárgyalást. Úgy fogalmazott, hogy élnek, de nem élnek vissza azzal a felhatalmazással, amit a szavazók bizalmából kaptak. Hangsúlyozta, hogy átgondolták az ellenzéki pártok kéréseit, és nagyvonalúan jártak el. Egyesség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról. 6 bizottságot vezethet majd az ellenzék, közölt a leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hozzátette, a Fidesz-KDNP csütörtökön tárgyal a Mi Hazánkkal arról, hogy az ellenzéken belüli tisztségek megosztása miként történjen. Magyar Péter arra kérte a leköszönő kormányt, hogy május 31-ig hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet, mert 160 jogszabály kötődik hozzá. A leendő miniszterelnök hangsúlyozta, ki fogják vezetni a veszélyhelyzetet, de a kapcsolódó jogalkotáshoz kell néhány hét. Gulyás Gergely ezt úgy kommentálta, olyan megoldást fognak találni, ami elfogadható az új kormánynak. Ennek 2 technikai lehetőségét nevezte meg. Az egyik a veszélyhelyzet meghosszabbítása május 31-ig, a másik pedig a veszélyhelyzeti szabályok törvényi szabályozásként való elfogadása. A leköszönő kormány mindkét megoldásra nyitott. A Mi Hazánk mozgalom alelnöke kifogásolja, hogy miközben a frakciók juttatásainak csökkentéséről beszél az új többség, 15-ről 20-ra emelnék a parlamenti bizottságok számát. Novák előtt szavai szerint álságos képmutatás, ami ebben az ügyben történik. Jelezte viszont, hogy konszenzus alakult ki a parlamentbe jutott pártok között arról, hogy a Szent Korona előtt tegyenek esküt a képviselők. Szlovákiával akkor tudunk bármilyen szakpolitikai kérdésről egyeztetni, ha garanciát kapunk arra, hogy a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt hatályon kívül helyezik, mondta el Magyar Péter Robert Ficónak, akivel telefonon tárgyalt. A leendő magyar miniszterelnök a szlovák kormányfővel közölte, a jövőben nem kerülhet sor a felvidéki magyarok földjeinek elkobzására a kollektív bűnösségre alapuló Benes dekrétumokra hivatkozva. Megállapodtak abban, hogy személyesen is beszélnek a soron következő Európai Tanács alkalmával Brüsszelben. Magyar Péter délben tájékoztatott arról, hogy Budapesten fogadja Kelemen Hunort, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét, valamint telefonon egyeztet Alexander Vučić szerb elnökkel és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel. Üzemanyagellátási zavarokra figyelmeztetett a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet azt írta, a különadók és az ellátási nehézségek miatt elviselhetetlenné vált a kutak fenntartása, a vállalkozók tartalékai elfogytak. A szövetség törvénysértőnek tartja az érvényben lévő intézkedések alkalmazását. Arra kérik az új kormányt, hallgassa meg javaslataikat, és közösen alakítsanak ki egy hosszú távon is fenntartható rendszert. Ügyészségi hatáskörbe vonta a Magyar Nemzeti Bankot érintő rendőrségi nyomozást a legfőbb ügyészség, közölte a szervezet az MT-vel. A további nyomozást a központi nyomozó főügyészség folytatja le. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda 2025. február 10-én rendelt el nyomozást az állami számvevőszék feljelentés alapján a Magyar Nemzeti Bankot érintő ügyben. A magyar állam megsérti az uniós jogi kötelezettségeit, a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelmi érdekében egyes törvények módosításáról szóló magyar törvénnyel az Európai Unió Bíróságának ítélete szerint. Az Európai Bizottság 2021-ben indított kötelezettségszegési eljárást a szerintük melegellenes törvény miatt. A jogszabály okán 2022-ben befagyasztották a felzárkóztatási támogatások egy részét is, a most mintegy 17 milliárd eurónyi visszatartott pénzből 0,6 milliárdot. Belátta a magyar államkincstár, hogyha inkasszózza Budapest szolidaritási hozzájárulásának áprilisi részét, az veszélyezteti a munkabérek, illetmények és ellátások kifizetését, olvasható a kincstár határozatában. A MÁK 60 nap haladékot adott a fővárosi önkormányzatnak a második részösszeg 37 milliárd 100 millió forint kifizetésére. Karácsony Gergely főpolgármester üdvözölte a döntést. A keret kimerülése miatt felfüggesztik a 2007 előtt épült családi házak energetikai felújítását szolgáló program igénylését. Támogatási kérelmet utoljára csütörtökön lehet majd benyújtani. Végül az időjárásról. Holnap derült, gomoly felhős lesz az ég, délelőtt több, délután kevesebb napsütéssel, csapadék nem valószínű, az északi szél több felé lesz erős, a hőmérséklet szerdán hajnalban általában 0 fok körül alakul, északon viszont erősebb fagy is lehet. Napközben 14-15 fokra melegszik a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Fényes hét szombatjának délelőttjén a Balaton felvidéken Litéren vagyunk, Bódi Mária Magdolna vértanúságának helyszínén. A református általános iskola udvarán van jelenleg a szép szobor és emlékműve Bódi Mária Magdolnának. Előzőleg meg egy nagyon szép szentmisén vettünk részt. Udvardi György érsek volt a főcelebráns. Milyen apropóból, érsek úr?
Hosszú évekre visszanyúlóan, közel 20 évre visszanyúlóan a főegyházmegye szervezésében megünneplésre került Bódi Mária Magdolna, most már boldog Bódi Mária Magdolna vértanúságának az emlékezete. Ezek az összejövetelek ima alkalmak voltak azért, hogy a boldogávatásra sor kerülhessen. Hál' Istennek az elmúlt évben sor kerülhetett a boldogávatásra. Róma elfogadta Mária Magdolna vértanúságának, illetve tisztaságának az erényét, és ezért megünnepelhettük a boldogávatást. Ugyanakkor nagyon fontosnak gondolom, hogy maga a vértanúság gondolata, ami a keresztséghez kapcsolódik, a keresztségből forrásozik, a teljes Krisztusnak való odaadottságot fejezi ki, ez helyi közösség számára is, illetve magának a helynek a tiszteletben tartásával is megünneplésre kerülhessen. Mit jelent ez? Ahogyan korábbi években akár kerékpárral is jöttek zarándokok, akár a fiatalok katolikus iskolából, állami iskolából, plébániai közösségek tagjai jöttek, szeretném, hogyha ez továbbra is így történne. Különböző zarándok utakat szervezünk ennek megünneplésére, és úgy tűnik, nagyon alkalmas lenne, ha a bérmálásra készülők ezen az ünnepen részt tudnának venni. Ugyanis a bérmálás szentségében is arra kapnak megerősítést, hogy az evangélium hirdetői tudjanak lenni. És hogyha előttük van egy példa, Boldog Mária Magdolna vértanúsága, és az egy helyhez kötődik, konkrét házak, épületek, beazonosítható helyszín, akkor sokkal könnyebb elhinni, hogy a hitünk az nagyon konkrét. Hitünk az konkrét körülmények között megélhető valóság. Ez pedig egy nagy erőt jelent ahhoz, hogy jól lássuk a helyzetünket, az élet realitását, benne a pozitív-negatív dolgokat, de ne keseredjünk el. Mindig legyen reményünk.
81 évvel ezelőtt márciusban szenvedett vértanú, halált 45-ben, az utolsó napjaiban tulajdonképpen a második világháborúnak, és a halál évfordulója, a mennyei születésnap évfordulója lenne egy zarándoknap itt Litéren, ugye, az egyházmegye, illetve hát az egész ország számára.
Ezt a zarándok helyet szeretnénk kialakítani, hiszen az mindig példát ad, mindig erőt ad, mindig bátorítást ad, mind egyéni, mind közösségi hitünkben. A dátumokat talán érdemes tisztázni. Március 23-án halt vértanú halált, ez az esetek döntő többségében nagy bőtre esik. Így a liturgikus előírások szerint nincs mód külön ezt megünnepelni, viszont a húsvéti időben tudunk találni olyan alkalmat, amikor éppen a feltámadás erejéből erőt merítve tudjuk a vértanúság erényét, krisztusi erényét magunk elé állítani Boldog Mária Magdolna segítségével.
Itt Litéren mit kell ahhoz tenni, illetve az egyházmegye mit igyekszik megvalósítani, hogy a zarándokok fogadása, a érintett helyek meglátogatása, ami emlékeztet Bódi Mária Magdolna életére, hozzáférhető legyen?
Nagyon fontosak a helyszínre való odajutásnak a lehetőségét biztosítani, nagyon fontos a zarándokutak, kerékpárutaknak a kialakítása, ami nagyjából a zarándok út logikáját követi. Erre már vannak nem csak készterveink, hanem egyeztettünk az érintett önkormányzatokkal, nem csak Litér önkormányzatával, hanem 9 település önkormányzatával.
Igen, mert Szigligettől Litérig a Balaton északi partjának számos települése volt helyszíne ennek a fiatalon véget ért életnek, Bódi Mária Magdolnának. Az is érdekes volt a szertartásban, hogy, és ez gondviselésszerű, mint Érsek úr is mondta, hogy a mai evangélium Mária Magdolnát idézte, mint első tanút. Azért a szentét, aki példaképe, névadója, védőszentje Mária, Bódi Mária Magdolnának. Mit üzen ez a kapcsolat?
Azokhoz a Magdolnákhoz is eljutni, akiknek az élete bármi oknál fogva nehézséggel bír, és így teljesen mind az apostolkodása, mind a betegekkel való foglalkozás, mind a megtévedt lányoknak megtérítése, vagy a gyári munka, az ugyanabból a misszióból fakadt, és ugyanabból az evangelizációs lelkületből.
Nagyjából egy éve történt a boldoggávatás, milyen áldásai vannak az egész egyháznak egyére nézve, vagy milyen feladatai az érsek úr napirendjében, vagy munkatervében, mert gondolom, hogy egy új kezdet, nem?
Mindenképp szeretném jól felhasználni ezt a nagy ajándékot a lelkipásztori tervezés során is, hiszen Boldog Mária Magdolna erényei, életpéldája olyan elemeket is tartalmaz, ami lelkipásztorkodásunkban nélkülözhetetlen. Ez a búzamagnak a törvénye, a keresztordozásnak a törvénye, a szegényekkel volt találkozásnak az elkerülhetetlen volta, és az is, hogy bizony meg kell küzdeni a jóért, amit szeretnénk. Ez mind-mind a lelkipásztorkodásnak az alapját is jelenti. Így szeretném az előttünk álló lelkipásztori tervezésben ezeket az elemeket megjeleníteni. Kiváló erényeket tudunk Magdihoz kötni, akár az örömet, akár a lelkesedést, az erőforrást, a természet szeretetet, a szeretetnek a kreativitását, a remény képviseletét. Ezek azon túl, hogy krisztusi erények, nagyon-nagyon rászorulunk ezeknek a segítségére.
A református iskola udvarán áll az emlékmű, amely egy szép talpazaton álló mellszoborból áll. A háromosztatú talpazaton középen a felirat Bódi Magdi 1921-1945. Bal oldalán a felirat szüzességi fogadalmával Magdi örök hűséget esküdött Istennek, készségesen ment sugározni az Isten és ember szeretetet a gyárba. A bal oldalon pedig egy idézet Bódi Magdolnától: Uram, királyom, védj magadhoz! Ez volt az utolsó fohásza. A koszorúzást követően a következő gondolatokat osztotta meg a jelenlévőkkel Udvardi György veszprémi érsek.
Hitünket kapjuk Istentől, nem kérhetjük, nem érdemelhetjük, ki nem követelhetjük, hanem kapjuk. Hitünknek a tartalma egy, sérthetetlen, maga épségében nem lehet bántani. Az egyházunk őrzi ezt. Hitünk ugyanakkor személyes hitünk, amit az elődök, a szülők, a közösség, a nevelő közeg tud számunkra megformálni. És most már a hitünkhöz, mert kultúránk része és a hitnek a formálásához hozzátartozik Boldog Mária Magdolna személye, életpéldája is. És mint ahogyan szükséges átadni az isteni kegyelemből fakadó hitet, szükséges az egyház hitét a maga épségében, teljességében, úgy szükséges átadni azt a fajta hittapasztalatot is, ami egy közösséget, egy egyházmegyét Isten népévé formál. És ettől kezdve már ezt a feladatot is kaptuk. Elmondani Isten hatalmas tetteit, bemutatni a hit tartalmát, bemutatni hitünknek a gazdagságát a maga teljességében, épségében, de az új feladat az, hogy ezt a adott korban, kultúrában, közösségben gyökerező és megtapasztalt hittapasztalatot is át kell adni. Gyönyörű felelősség ez. Hisszük, amikor ezt tesszük, amikor mondjuk így a tradíció részeként tradíciót éltetjük, a szó igazi eredeti értelmében, amikor a hit átadásra kerül, akkor valami nagyon jó dolgot teszünk. Nem csak egy helyi közösségnek az életét tudja gazdagítani ez, hanem a jövőt tudja formálni, mégpedig a hit által formálni. Számunkra az ünnepek, ezért hithez tartozó ünnepek, elhagyhatatlan ünnepek, és az életünk minden napját átjáró ünnepek is. Köszönetet mondok a református iskola igazgatójának és munkatársainak, akik mindig-mindig lehetővé teszik az ünneplésnek az alkalmát, így a mai alkalmat is figyelemmel kísérik a vértanúság helyének a gondozását, és a látogatók számára is lehetőséget biztosítanak, hogy ezt itt ki tudják fejezni tiszteletüket.
A református iskola udvarában áll jelenleg a Bódi Magdolna szobra emléke, és a reformátusok
református iskola igazgatóhelyettese volt most a házigazda, aki fogadta itt az érsek urat, meg a zarándokokat a templomból, de levonultunk rózsafűzért imádkozva, és kedves fogadtatásban részesül minden évben, azt hiszem, amikor itt jön a kis processzió. Szabad a nevét néhány mondatban beszeretném mutatni az iskolájukat is, mint Litérnek a történetéhez és jelenéhez nagyon fontos intézményt.
Pintér Katalin vagyok, az egyik igazgató helyettese az iskolánknak. Arra nagyon büszkék vagyunk, hogy bár a reformátusok, a fenntartók, de az Esperes úr azt mondta, hogy ő Litéren keresztény iskolát akar, tehát nagyon jól megférnek egymás mellett a református és a katolikus gyerekek. Ünnepek előtt ugyanúgy van református gyermekistentisztelet, ahogy a katolikusoknak pedig diákmise. Az iskolánk az úgy gondolom, hogy egy nagyon szép és jól felszerelt iskola, hatalmas udvarral, fákkal, udvari játékokkal. Van egy régi kastélyunk, még az 1700-as években épült, illetve 2023-ban a kormány segítségével adták át az új épületünket, ami pedig egy nagyon modern és nagyon jó tanulási környezetet biztosító épület.
Igen, tágas nagy kertben áll a szép klasszicista kastély és az új épület szárny. Mi a munkamegosztás a két épület között?
Hát a kastélyban jelen pillanatban az első és második osztályosok foglalnak helyet, 4 osztályban. Az új épületben pedig az 6., 7., 8. és van még egy tornatermi épületünk, ahol a 2. és a 4. osztály. Hát sajnos a 3. már nem fértek el a kapun belül, tehát ők egy másik épületben, nem messze az iskolában, ott tanulnak.
Akkor jó sok diákjuk van. Hányan vannak?
283 jelenleg az iskola létszáma.
Litérről, vagy a környező falvakból is, vagy hogy jön össze ennyi gyerek? Litéren ilyen fiatal a település?
Litérnek és Király Szent Istvánnak van egy szerződése, tehát a Király Szent Istváni gyerekek is ide járnak, de elég jó az iskolánk híre, hála Istennek, nagyon szép eredményeket érnek el, de hát azért a környező településekről is szeretnének jönni. Hát ameddig van lehetősége felvenni az iskolának, mert több gyereket el kell utasítanunk helyhiány miatt.
Bódi Magdolnát tavaly boldoggá vatták itt a iskola kertjében, azért áll az emlékmű, mert ez volt a vértanúság helye. Mit jelent önöknek? Úgyis, mint reformátusnak, úgyis, mint litéri lokálpatriótának ez a híressége Litérnek.
A gyerekeknek mindig beszélünk róla, mert úgy gondolom, hogy egy példaértékű életet élt, és ez felekezettől függetlenül példát lehet mutatni emberségből, szeretetből, segítőkészségből. Úgyhogy a gyerekek ismerik a szobrot, ők tartják rendbe a környékét, virágot ültetnek, és minden évben elmondjuk, beszélünk neki Magdi életéről, és itt pont az iskolával szemben van az a ház, ahol lakott Magdi, tehát itt róla nevezték el azt az utcát is, úgyhogy próbáljuk közelhozni a gyerekekhez az ő életét és példaként állítani.
Nagyon szépen köszönöm. Pintér Katalin igazgatóhelyettessel beszélgettünk Litéren. Ismét érsek úrhoz, Udvardi Györgyhöz fordulok. Rég jártam Veszprémben a várban, azóta nem, hogy a megújulás befejeződött. Hol tartanak, befejeződött?
A vár felújításának döntő többsége elkészült, még néhány épület várat magára. A hivatali munka most már lehetővé vált, ezt megelőzően a Székesegyház működése már 2 éve folyamatosan biztosított, mint ahogy a nagy öröm, hogy mind a Gizella kápolna, mind pedig a Szent György kápolna, ami keresztelő kápolnaként működik, már 1 éve látogatható, ugyanígy az egyházmegyei látogatóközpontunk, a múzeumunk is látogatható, tehát szép lassan az a tervezett élet, amiért a munkát vállaltuk, az megszületik, és ez nem csak nem csak a főegyházmegye munkatársai, hanem az oda látogatók és a veszprémek örömére is van.
Mikor én életemben először a veszprémi várban jártam, akkor még az érsekség címe, azt hiszem, Tolbuhin út 7 volt, vagy nem tudom hányas szám. Mosolygunk rajta, de hát ez a Tolbuhin korszak, ez emlékeztet a vértanúság drámájára is. Mi az, ami helyet kap most a várban azokban az épületekben, mert elég sok épülete van hagyományosan történelmi okokból az érsekségnek?
Azok az épületek, amelyek akár kinézetre vagy elnevezésre önmaguk kért beszélnek, azok az egyértelműek, akár a kápolnák, akár a székesegyház, akár a palota, az alkalmazottak, most már Szent József házként említjük, ahol a palota kiegészítő funkciói kaptak elhelyezést. Nagyon szépen működik az üzemeltetési központunk, mint ahogy említettem, a turisztikai központunk. Átadás előtt van az Egyházmegyei Múzeumnak az épülete, átadás előtt van a várliftnek a nagy lehetősége, ami akadálymentes megközelítés biztosít a vár egész számára.
Még ebben az évben?
Ennek az évnek a végéig ez elkészül, és jövőre a turisztikai szezonban már tudjuk használni. Ez tehát az oda látogatók számára is, az egyházmegyei hivatal napi ügyintézése számára is biztosít lehetőséget, és hát elsődlegesen azok számára, akiknek most a vár megközelítése egészségügyi okok okán lehetetlen. Ebben egy nagy segítséget fog jelenteni.
Most itt 10 pap, ha jól számoltam, koncelebrált, plusz egy diákónus az érsek úrral. Ez az egyházmegye papságnak egy tizede. Hol tartanak most?
Az egyházmegyében működő papság száma 72, nyilván vannak még nyugdíjas atyák, olyan atyák, akik egészségügyi problémával küzdenek. Így most ennyien próbáljuk az egyházmegye pasztorális feladatait ellátni. Nyilvánvalóan ez nagyon nagy megfontoltságot kíván, nem csak az atyáktól, nem csak tőlem, hanem a plébánia híveitől, plébániai tanácsosok testületének a közösségeitől is, és örömmel látom, hogy több olyan közösség van, akik az új feladatokat, amelyek rájuk hárulnak, szépen felelősen viszik.
Feladatokat vesznek le a pap válláról, ugye?
De azokat a feladatokat, amely egyébként a közösségnek a feladata.
Igen, fölnőnek hozzá.
Mert sokszor mi paphiányról beszélünk, ez részben igaz, valójában hívőhiány is előáll, de nem csak, hanem a közösségért felelősséget vállaló híveknek a számát szeretnénk erősíteni imaiskolával, képzésekkel, képviselőtestületi tagok képzésével, összejövetelekkel. Én nagy reménnyel tekintek a jövő elé, hiszen az egyház a képe az, hogy a szentség rendjében a püspök, pap, diákonus, a bérmásban megerősített világi hívek azokkal a karizmákkal, amelyeket csak ők kaptak meg a közösség javára. Nagyon szép egyházat tudunk magunk előtt látni, ami felé egyre inkább nem csak külföldön, nálunk is növekszik az érdeklődés. Ez nem feltétlenül azokat a formákat érinti, amelyeket korábban megszoktunk, új formákat, de valójában a hitben való elmélést tudják ezek szolgálni.
Lesz-e idén és hány szentelés, diákonus?
Diákonus szentelés lesz, és nagyon érdekes lesz az idén, mert az érci plébánia újraalapításának 300 éves évfordulóját üli a közösség, és éppen a diákonus Tirszről származik, ott lesz a szentelés.
De világi vagy cisztercő?
Nem, világi, és ott fogjuk ünnepelni az egyházmegyében a jubiláns atyákat, akik évről évre megünneplésre kerül ez, akik 25-50 éves vagy annál régebbi szentelést tudnak ünnepelni.
Érsek úr, nagyon szépen köszönöm ezt szép szombat délelőttöt.
Köszönöm szépen, örülök, hogy együtt ünnepelhettünk.
Boldog Bódi Mária Magdolna vértanúságára emlékeztek halálának 81. évfordulója alkalmából Litéren, a Balaton felvidéken. Udvardi György érsek volt a főcelebráns. A Szent Mise után megkoszorúzták az emlékét, az emlékművét, szobrát Bódi Mária Magdolnának, és itt beszélgettem az érsekkel, illetve az emlékműnek, szobornak helyet adó református iskola igazgató helyettesével. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival az ősegyház életéről és Saul megtéréséről beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Jézus, szelíd szívedből, mint kristályból, úgy áradnak felénk az Isten irgalmasság sugarai, ezért könyörgök hozzád, Uram Jézus, fogadj be irgalmas szívedbe. Tedd irgalmassá szememet, hogy ne ítéljek elhamarkodottan, és ne gyanakodjak senkire, hanem minden lélekben a jót lássam, és segítőkész legyek. Tedd irgalmassá fülemet, hogy meghallhassam testvéreim kívánalmát, és hívásuk elől soha el ne zárkózzak. Tedd irgalmassá nyelvemet, hogy rosszat senkire se mondjak, és megbocsátó figyelmes szavakra találjak. Tedd irgalmassá és jóságossá kezemet, hogy minden fáradtságot és nehézséget magamra vehessek mások terheinek enyhítésére. Tedd irgalmassá és segítőkészé lábamat, hogy fáradtságom és kimerültségem ellenére segítsek a rászorulókon. Tedd irgalmassá és minden nyomorúság előtt nyitottál szívemet. Segíts, hogy senki elől el ne zárkózhassam, sose beszéljek a saját szenvedéseimről. Fogadj be szentséges szívedbe, Jézusom. Uram, találjon a te irgalmasságot nyugalmad bennem. Válts meg engem, te vagy a mindenem. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is a küldetésünkről fogunk beszélni, arról, amit Jézus bízott ránk. De mielőtt még a beszélgetésünket elkezdjük, azt szeretném megkérdezni, hogyha kellene valakinek levelet írnod, amit már nagyon régóta halogatsz, akkor kinek írnál levelet? Mi lenne az üzenet, amit el tudnál itt nekünk mondani, amit eddig még nem mondtál el, de úgy szeretnél valakinek elmondani, és ezt elküldeni neki? Van-e ilyen? Nekem az jut eszembe, hogy szívesen írnék levelet egy régi gimnazista osztálytársamnak, és megkérdezném tőle, hogy hogy van, hogy érzi magát, hány gyereke született azóta, hol dolgozik, milyen az élete, úgy szívesen megkérdezném. Mindig úgy szerettem őt, nagyon-nagyon jó barátok voltunk, de régen hallottam felőle, és neki szívesen írnék egy levelet. Tudjátok, hogy jó dolog együtt játszani a barátainkkal, olykor egész történeteket találhatunk ki, igazi kalandokat képzelhetünk el, és néha biztos szoktatok ti is olyat játszani, mintha egy kalandfilm szereplői lennétek. Miért is szeretünk így játszani, Matyi, szerinted?
Mindenki szereti, ha jó szerepet kap, senki nem örül annak, ha csak áll és a partvonalról nézi, ahogy a többiek játszanak.
Miért jó az, ha neked is adnak feladatot ezekbe a játékokba, Virág?
Jó, ha vannak feladat, valami, ami nekünk kell megcsinálunk, ebből tudjuk, hogy értékesek vagyunk többiek szemében.
Jó az, hogyha neked is adnak a játékba feladatot. Például gondoljatok el, hogy lementek tesi órára a tornaterembe, és akkor van Luca nénivel egy csapatjáték, ugye? Melyik csapatjátékot szeretitek a legjobban, és milyen szerepet szeretsz ott betölteni?
Nekem a halászfogó, inkább szeretem, hogyha engem sem fognak be a hálóba, és így együtt kell játszani, hogy mindenki előre engedje a másikat, senki ne álljon a másik útjába.
Nekem a fogócska.
És ott te mi szeretsz lenni? Szeretsz fogó lenni, vagy szeretsz inkább szaladni a fogó elől?
Hát inkább szeretek fogó lenni, mert megfogom a többit.
Mert akkor hogy érzed magad?
Hát szabadnak.
A történelem könyvekben felszokták jegyezni, hogy egy nagy embernek mik voltak az utolsó szavai. Földi élete végén ugyanis mindenki valami olyan dolgot szeretne mondani, ami lényeges, aminek súlya van. Jézusnak is voltak szavai, mielőtt a mennybe ment. Mik voltak ezek?
Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket, kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok minden nap a világ végéig.
Jézus hatalmas feladatot bízott az apostolaira. Mit is mondott nekik?
Hogy menjetek el a világ végéig, és kereszteljetek meg minden embert.
Hogyan lehet ezt végbe vinni? Nem kér túl sokat a mester, Matyi?
Lehet, hogy az emberi erő önmagában Isten kegyelme nélkül kevés a küldetéshez. De Jézus azt ígérte, veletek vagyok minden nap. Azaz soha nem lesztek egyedül, mellettetek állok, ha az én erőm segít titeket, nincs mitől félnetek.
Így van, tehát Jézus tudta azt, hogy ő ott lesz velük, és nem kell semmitől se félnünk, mert ő velünk marad, és soha nem hagy el minket. Szoktál-e olyat érezni, mikor anyától vagy apától elköszönsz, hogy addig a jó, amíg ő ott van, vagy amíg látod, és így nehéz elszakadni tőle? Volt esetleg veled is ilyen történet, amikor úgy szeretted volna, hogy olyan nehéz volt őt otthagyni, vagy így akartad, még nézted, hogy meddig látod őt, vagy megfogod a kezét? Volt ilyen? Valami tábor, vagy bármi, amikor így sokáig nem láttad őt?
Néha az nehéz, hogy kimegyek a barátokkal, és megyünk haza, akkor elköszönni, utána meg már szomorú vagyok, hogy miért nem lehettem még kint.
Nekem meg képzétek el, én olyan kisgyerek voltam, hogy úgy tudtak anyukám még csak otthagyni a nagymamámnál, hogyha elszökött anyukám, mert hogyha én láttam azt, hogy ő elmegy, akkor én nagyon sírtam és nagyon féltem. Sokszor történt meg ez, hogy így egyszerűen így fogtam a lábát, és akkor nem akartam elengedni, és hogy úgy csináltak, úgy csaptak be engem, hogy úgy elcsábított engem a nagymamám valahova, hogy anyu addig ki tudjon menni a kapun, és akkor, hogy úgy el tudjam távozni, hogy én ne sírjak utána. Nagyon érdekes dolog ez, de hát Jézus is valahogy így lehetett, amikor így elköszöntek tőle az apostolok is, hogy most már nem látják őt soha többé, hogy úgy nagyon nehéz lehetett elengedni őt, hogy már végleg nem fogod látni őt soha többé. Milyen érzések lehettek az apostolokba, vagy így, hogyha csak most engem vesztek így példának, hogy milyen emberi érzések vannak olyankor, amikor valaki nagyon ragaszkodik valakihez, és el kell őt engednie?
Szomorúság, bánat, félelem,
magány,
elveszettség.
Milyen dolog elveszettnek lenni? Az milyen érzés, Matyi?
Elveszettnek lenni az olyan, hogy nem vagy egyensúlyban, mintha csak te egyedül lennél, nincs melletted senki.
És olyan bizonytalan körülötted minden, nem szeretünk ilyen elveszettnek lenni, nem szeretünk egyedül lenni ezekkel a félelmeinkkel, és tényleg pont tegnap kérdeztem a gyerekeket, hogy ők hogy szeretnek lenni, és nagyon sokan most már megvannak egyedül is, de ahol sok testvér van, ott azt látom a gyerekeken, hogy azok meg még nagyon szeretnek együtt lenni másokkal, de most már a gyerekek egyre jobban így elszeparálódnak egymástól, hogy csak magukba szeretnek, vagy kevés emberrel szeretnek lenni. Ti mit láttok? Az osztályban jó együtt lenni, vagy jobb, hogyha kevesebben vagytok, és mondjuk kisebb csoportba, vagy inkább egyedül dolgoztok? Melyik nektek, ami szerintetek jobb?
Együtt lenni, segíteni egymásnak.
És jó a nagy osztály, amiben te is vagy, hogy 18-an vagytok együtt?
Igen.
Még akkor is, hogyha vannak viták, meg egyebek? Nem vágysz arra, hogy csend legyen, meg egyedül legyél?
Hát azért néha jó így hárman lenni, de hogyha sokan vagyunk, akkor legyünk sokan.
Így van. Hát így lehettek az apostolok is, hogy olyan érdekes érzés lehetett ez nekik, hogy szerették is volna, meg nem is. Jó is volt együtt, amikor 11-en együtt voltak, de valahol jó is volt az, amikor így külön-külön tudtak Jézussal is kapcsolatot teremteni, és biztos, hogy nem tudták arra a választ, ugye nem is sejtették, hogy ez hogyan lesz, hogy még most találkoznak Jézussal, és milyen lesz az, amikor már egyáltalán nem. Azt tudom mondani, hogy nem üres szó volt Jézus ígérete. Hiszen a mennybe menetel után 10 nappal egy különleges csoda történik Jeruzsálemben. Mi történt akkor?
Viharos, szeles tűzlángban leszállt a Szentlélek.
És mi történt az apostolokkal?
Minden apostolt eltöltött Szentlélek, és különböző nyelveken kezdettek beszélni, úgyhogy lélek szólása indította őket.
Az apostolok immár készen álltak arra, ahogy Jézus mondta nekik, menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet és nemzetet, készen álltak immár arra, hogy az egész világhoz szóljanak. Isten ereje sikert ad az embereknek. Péter apostol, amikor először kezd beszélni pünköstkor az emberek előtt, akkor mi történik az ő beszédének a hatására, Matyi?
Pünkösdi prédikációjának hatására rögtön megkeresztelkedett 3000 ember. Ez volt az első egyház, így született meg a jeruzsálemi közösség. Erős, bátor és csodálatos csapat volt ez.
Mit ír róla az apostolok cselekedete, Virág?
Állatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és imádságban. Félelem fogott el minket, mert az apostolok révén sok csoda és jel történt Jeruzsálemben. A hívek mind ugyanazok a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük.
Hát ez nagyon jó közösség lehetett, ez az első közösség, hiszen hallott, közös volt mindenük, és hogy álhatatosan kitartottak a tanításban, és hogy összekötötte őket micsoda.
A kenyértörés és az imádság.
Így van. És milyen jó lenne, ha a mi közösségeinket is összekötné a kenyértörés, vagyis a Szent Mise áldozat és az imádság. Hiszen ha együtt imádkozunk, akkor itt van velünk a Szent Lélek Isten, és ezek az imák egy közösségé nagyon-nagyon szépen átformálnak minket. Amikor együtt szólunk az Istenhez, amikor közösen kérjük azt, hogy áldjon meg, hogy vezessen, hogy segítsen minket.
Indulj és menj, hirdest szaval, népemhez küldelek én. Tövis és gaz, vér és panasz, meddig hallgassam még én.
Csak
Az első években még csak Jeruzsálem környékén alakultak ki nagyobb közösségek, de képzeljétek el, hogy nagyon hamarosan környező országokban is egyre többen megkeresztelkedtek, hiszen a kereskedelmi utak és a tengeri útvonalak mentén az egész római birodalomban keresztény csoportok születtek. Aztán bizonyosan az apostolok is útra keltek, a szélrózsa minden irányába. Mit tudunk erről, Matyikám, hogy merre jártak az apostolok?
Az apostolok útra keltek, és a szélrózsa minden irányban, a mai Spanyolországtól Indiáig, Franciaországtól Etiópiáig hirdették Jézus evangéliumát.
Oly sok feladat hárult az apostolokra, hogy a mindennapos ügyes-bajos dolgaiknak az intézésére segítőket állítottak. Hogy hívjuk őket?
Diakónusnak.
Mit jelent ez magyarul?
Ami magyarul azt jelenti szolga.
Kik voltak ezek a férfiak, Matyi?
Ezek az elkötelezett férfiak tehermentesítették az apostolokat, és nagy szolgálatot tettek a fiatal egyháznak.
Természetesen nem mindenki örült az apostolok sikerének, a kereszténység elterjedésének. Először a zsidó vallási vezetők léptek fel a hit ellen. Ki volt az első vértanunk?
István diakónus volt.
Amikor kérdőre vonták őt, ez úgy történt, hogy ő nagyon-nagyon bölcsen felelt a vádakra, mivel azonban nem tudta kifogást találni rajta, mégis mit tettek vele, hogyan adta ő az életét Krisztusért?
Megkövezték.
Ő volt tehát az első vértanú a hosszú sorban, aki utána következtek, s kiket hívunk akkor vértanúknak, Virág?
Vértanúknak azokat hívjuk, akik feláldozzák az életüket, hogy megtarthassuk Jézusban vetett hitünket.
Az üldözésekben aktívan részt vett egy fiatal, egy lelkes zsidó férfi, aki képzeljétek el, hogy még a rabbi képzőt is elvégezte Jeruzsálemben. Hogy hívták őt?
Saulnak hívták.
A mai Törökország területén, Tarzus városában született, és egy nagyon gazdag családban nőhetett fel. Mit tudunk még róla?
Felmenői oly jómódúak voltak, hogy római állampolgárságot is megvásárolták. Így az erős birodalom teljes jogú polgárai voltak.
A jeruzsálemi vezetők komoly feladatot bíztak Saulra. El kellett mennie Damaszkuszba, Szíria fővárosába, hogy ott ő vezesse a keresztény üldözést. Saul lihegett a dűtől, és halállal fenyegette az Úr tanítványait. Azonban a damaszkuszi úton furcsa dolog történt vele.
Egy természet fölötti fényben megjelent neki Jézus. Saul megvakult, és csak akkor nyerte vissza a látását, amikor Damaszkuszban megkeresztelkedett. A keresztények féltek tőle. Hát nem ez tört, vesztük le Jeruzsálemben azoknak, akik ezt a nevet, Jézus nevét segítségül hívták. Ide is nem azért jött, hogy bilincsbe verve a főpapok elé hurcolja őket.
Tudod, miért volt ez? Azért, mert először üldözte a keresztényeket, és akkor azt hitték, hogy most is azért jön ide, hogy bilincsbe verje őket, és börtönbe vigye őket, és amikor ő megkeresztelkedett, Saul, akkor még nem bíztak benne a keresztények, tudod, hiszen őket előtte üldözte, meg bántotta. És rendkívüli munkájával azonban mindenkit meggyőzött arról, hogy a legtöbbet úton lévő és a legtöbb embert a kereszténységnek megnyerő apostol lett belőle. És ő Saul volt, de nem így ismeri őt a világ. Milyen néven ismeri őt a világ? Ki lett Saulból?
Pál.
Így van. Hol élt ő, mit tudunk róla, merre járt hirdetni az evangéliumot?
Főhadiszállása a római birodalom egyik legnagyobb városa, Antiókia volt. Innen indult el három nagy missziós útjára, a mai Törökország, Görögország és a Közel-Kelet vidékein hirdette az evangéliumot. Sok új közösséget alapított, akikkel levelekben tartotta a kapcsolatot, azon fáradozva, hogy a közösségek megerősödjenek. Pál apostol levelei, útmutatások, tanácsok abban segítették olvasóikat, hogy elkötelezett keresztény életet éljenek.
A legfontosabb leveleket megőrizte az egyház, ezeket szoktuk mi olvasni a szentmiséken, hiszen az új szövetség részei lettek. Pál mellett más apostolok is írtak leveleket, és ezeket gyűjtő néven katolikus leveleknek hívjuk. Mielőtt Európa földjére lépett volna, találkozott egy görög orvossal. Hogy hívták őt?
Lukács.
Mély barátság szövődött köztük, Lukács otthagyta mindenét, és Pállal együtt sok ezer kilométert utazott, jó szolgálatot tett, Pál többször esett komoly betegségbe, ilyenkor Lukács ápolta és segítette őt. Nélküle nem tudta volna véghez vinni azt a sok csodálatos dolgot, amit megtett. Lukács nagyon hűséges tanítvány volt. És mit gondoltok, hogy később olvashatunk-e Lukácsnak a műveiből? Ki volt ez a Lukács, aki mindenhová elkísérte Pál apostolt?
Evangéliumot is írt, amelyben megőrizte Pál tanítását Jézusról. Emellett ő írta az apostolok cselekedeteit, elbeszélve előbb Péter, majd Pál missziós tevékenységét Jeruzsálemtől egészen Rómáig.
Értitek már, tehát Pál apostol kísérője volt Lukács evangélista, és tudjátok, hogy azt már mondtam nektek sokszor, hogy Lukács evangélista evangéliumában nagyon sok gyógyítást olvashatunk, és ez csak azért lehetséges, hiszen ő neki mi volt a hivatása, mi volt a foglalkozása?
Orvos.
Így van, és ezért vannak teli Lukács evangélistának az evangéliuma gyógyítás történettel, hiszen az ő számára azzal, hogy valakit Krisztus meg tudott gyógyítani, ez bizonyította leginkább azt, hogy Jézus Krisztus kicsoda?
Az Isten egyszülött fia.
Így van. Kívánom nektek, hogy ismerjétek fel ti is Isten egyszülött fiát, Jézus Krisztust az evangéliumokban, az örömhír által, ismerjétek meg a saját életetekben, hogy veletek is történik csoda nap mint nap, hogy Isten itt van velünk is, és hogy nem vagyunk egyedül, ahogy ő megígérte nekünk, bármi is történik velünk, Isten itt van velünk, hiszen megígérte nekünk Jézus, hogy soha nem hagy el, és mindig bármi történik is, még életünknek a legszomorúbb, leglehetetlenebb pillanataiban is fogja a kezünket. És hittanóránk végén szeretnék egy történetet elmondani nektek erről, hogy hogyan tudjuk mi megtapasztalni azt, hogy Isten még a szenvedésben is, meg a nehéz dolgokban is, de hogy itt van velünk. Krisztus teste vagyunk. Krisztusnak nincs keze, csak a mi kezünk, hogy a munkáját ma elvégezzük. Lába sincs, csak a mi lábunk, hogy az embereket az ő útjára vezessük. Krisztusnak nincs ajka, csak a mi ajkunk, hogy az embereknek róla beszéljünk. Krisztusnak nincs más segítsége, csak ha mi segítünk, hogy az embereket neki megnyerjük. Mi vagyunk az egyetlen Biblia, amelyet a világ még olvas. Mi vagyunk az Isten rejtett üzenete, ahogyan azt tetteinkkel és szavainkkal megírjuk. Így áldjon és vezessen minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
A damaszkuszi úton, show, show, miért üldözött? Védeség, a damaszkuszi úton, tűz hullámzik tenger tündökön. Ki van uram? Ó, ki van uram? Ismeretlen meg a gyugás, ki van? Maradj, uram, maradj, uram, föl.
boldogság gyötő. Várnak téged, vár te rád a város, Jézus vagyok, akit üldözöl. Hol vagy, Uram? Nem látlak, Uram, kenyestelek mi tagadtam. Hol vagy, Uram? Nem látlak, Uram, gyógyíts engem gyündöklő valak. Föltámadtam, a halált legyőztem, Jézus vagyok, és a nagy csodát, keresztemet az örlő hívőben, testvéreim hordozzák tovább. Igen, Uram, értelek, Uram, nem sejtettem, hogy a tied vagyok. Igen, Uram, követlek, Uram, sorsomon át kereszted vagyok. A damaszkuszi úton Jézus vagyok, akit üldözök. Fényes ég a damaszkuszi úton, tűz hullámzik tenger tündökön. Igen, Uram, értenek, Uram, nem sejtettem, ha tied vagyok. Igen, Uram, követlek, Uram, sorsomon át kereszted ragyog.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Kelly Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103.